Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország nem zöld álmot kerget, hanem fenntartható és megfizethető jövőt képzel el, mondta az energiaügyi miniszter Budapesten a Magyar Megújuló Energia Szövetség szakmai konferenciáján. Lantos Csaba hangsúlyozta, alapvető törekvés a külföldi energiaforrásoktól való erős függőség csökkentése, a hazai energiaszuverenitás erősítése, de ésszerű és gazdaságilag fenntartható mértékben. A magyar energiaszuverenitás két pillérének a nukleáris és a megújuló energiát nevezte. Hozzátette, az időjárás függő energiaforrások elsősorban a napelemek felhasználásának területén jelentős fejlődés történt az elmúlt években, de Magyarországnak más adottságai is vannak, amit ki szeretnének használni, ilyen például a geotermikus energia. Az agráriumban is a beruházás az egyetlen jó válasz a kihívásokra és a válságokra, mondta Nagy István Budapesten a feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása pályázat támogatói okiratának átadása alkalmából. Az agrárminiszter hangsúlyozta, a magyar mezőgazdaság hiába ér el európai szinten is kiváló hozamokat, a méretei miatt alapanyag versenyben nem győzhet a nemzetközi piacokon, történelmi okokból pedig a hozzáadott értéke is alacsony szinten maradt. Az élelmiszeripar első nyertes pályázói most előre léphetnek a feldolgozott termékek piacán, hozzájárulva a magyar kivitel és a mezőgazdasági jövedelmezőség növeléséhez. Fogalmazott. A kormány a magyar családok és a hazai KKV-k mellett a nyugdíjasokat is kiemelten támogatja. A kormány tartja magát a 2010-ben a nyugdíjasoknak tett ígéretéhez, megőrzi a nyugdíjak vásárlóértékét és megvédi a 13. havi nyugdíjat. Hangsúlyozta az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszerének február végi helyzetéről hétfőn kiadott gyors tájékoztatójának bevezetőjében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Kiemelték, az elmúlt évekhez hasonlóan idén februárban is dupla ellátást kapott mintegy 2,5 millió nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő. Ez a havi ellátáson felül kifizetett juttatás 2021-től összesen 1993 milliárd forint összegű kifizetést jelentett a jogosultaknak. Több mint 440 milliárd forint értékben indítanak pályázatokat vállalatoknak. A jedlikányos energetikai program legfontosabb hatása az lesz, hogy csökkenti a hazai cégek rezsikiadásait, ezzel javítva a versenyhelyzetüket, mondta az energiaügyi miniszter a tárca közösségi oldalára feltöltött videójában. Lantos Csaba kiemelte, a jedlikányos energiapolitikai program 10 kiírásán egyebek mellett a vállalati energiahatékonyság javítására, céges energiatárolók létesítésére, biogáz és biometán előállítására és energetikai kutatás fejlesztésre nyerhető el támogatás. Ezek mellett több felhívás szolgálja majd a földhő fokozott hasznosítását és a távhőrendszer korszerűsítését is. A program erősíti Magyarország energiafüggetlenségét, fokozza a hazai fogyasztók ellátásának biztonságát, továbbá a zöld energiatermelés és tárolás ösztönzésével óvja a környezetet, mondta a miniszter. Végül az időjárásról. Szerdán a köd várhatóan gyorsan feloszlik, ezt követően pedig a változó vastagságú fátyol felhőzet, valamint a gomoly felhőképződés mellett több órás napsütésre számíthatunk. A gomoly felhőkből helyenként zápor, zivatar kialakulhat. Szerdán késő délutántól délnyugat felől ismét egyre nagyobb területen záródik a felhőtakaró, és a késő esti órákban újabb csapadékzóna érkezése valószínű. Főként a Dunántúlon és a délalföldön nagy területen megerősödik a délies irányú szél, amelyet a fertő környékén viharos lökések is kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 16 és 22 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. Szeretne minden élethelyzetben közelre, távolra kiváló látásélményt? Jöjjön be az Egri Tesco üzletsorról lévő optikánkba, az Optic World Exclusive-ba. Várjuk díjmentes látásvizsgálattal a multifokális lencsék szakspecialistájánál. Vegye igénybe 30%-os lencse és akár 70%-os keret és napszemüveg akciónkat. Optic World Egerben, a Rákóczi úton, a Tesco üzletsoron.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
5 év szünet után újra megnyitja kapuit az Egri Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrájé lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést, a borgasztronómia egri kiválóságaival karöltve. Az Egri Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2025. március 12-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt Berec Renátát hallják. A zenéket ma Kovács Krisztina válogatja, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a technikai segítséget pedig Vaszinger Jenőnek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Maximiliánról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!
down and out. When you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down.
Sail on, silver girl, sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Dudics Dénes addiktológiai szakemberrel, a Józanság Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Szakmai vezetőjével beszélget a függőségekről. Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Ezekből a különböző beszélgetésekből, amit az imént ön is említett, különböző közösségi médiában, platformokon megjelenő beszélgetések vagy előadásokból, én azt szűrtem le, és talán egyben ön is kiemelte az úgynevezett életkészségeket, amit az imént említett, hogy egy függő ember a mindennapi élet kihívásait hogyan tudja kezelni, mert hogy éli a mindennapjait, próbál tevékeny és hasznos tagja maradni a társadalomnak, egészen odáig, amíg aztán felismerődik a probléma. Ez valóban egy kulcskérdés?
Abszolút. Tehát én például azt tapasztalom, és most ne csak függőkről beszéljünk, hanem hétköznapi emberekről. A legtöbb embernek nagyon nagy kihívás jelent megfelelően hatékonyan kommunikálni például. hogyan mondjam el, hogy nekem mi fáj, hogyan érjem el, hogy hallgassnám, hogyan tudom átadni jól a gondolataimat, akár a munkahelyemet. Hogyan tudok hatékonyan kommunikálni egy olyan helyzetben, amikor a munkatársammal vagy a főnökömmel, amikor összvisz 5 percem van, és van nekem valami nagyon fontos, amit szeretnék elmondani, és nem tudom jól elmondani, mert a kommunikációs készségem nem eléggé fejlett. Nincsenek eszközeim, nem tudom, hogy mik a kommunikáció törvényszerűségei. Ez egy életkészség, hogyha én hatékonyan tudok kommunikálni, jól tudok kérdezni. De ugyanilyen életkészség például a probléma megoldás. Hogyan fogok hozzá egy problémához? Legyen az akár egy lakásvásárlás, legyen az akár az, hogy elköltözzek egy másik városba, vagy ne. Hogyan válasszunk a gyereknek iskolát? Mit csináljunk például akkor, amikor mondjuk a gyerek nem jó osztályzatot kap, hogyan kezeljem ezt az osztályfőnökkel szemben, de ugyanilyen életkészség a stresszkezelés, ugyanilyen életkészség például az érzelmek kifejezésének képessége, a saját belső gondolatainknak a tudatosítása. Az emberek nagyon sokszor hiány vannak azoknak az eszközöknek, amikkel igazán hatékonyan tudnánk működtetni a mindennapjaikat, és itt türemkedik be, itt jön be a használat. Mert ezek látszólag a drogok segítenek kommunikálni. A drog segít kapcsolódni látszólag. Az alkohol segít abban, hogy a problémáim kapcsán bennem keletkező stressz lenyugtassa. És úgy érezzem, hogy jól meg tudom oldani ezt a problémát. Tehát ha megnézzük, a függőségre alapvetően, mint egy eszközhasználatra bátran gondolhatunk. Az egy olyan gumikalapács, amivel sziklát akarok bontani, és a kalapács ahelyett, hogy a sziklát törni, engem ver fejbe, mert mindig rendre visszapattan. Tehát az embereknek nem leszokni kell, úgymond, hanem megtanulni a mindennapi életben boldogulni. Ebben a felpörgött, rohanó világban meg kell tanulnunk gyorsan adaptálódni, alkalmazkodni. Az, ami tegnap igaz volt, az 2 év múlva valószínűleg nem lesz igaz. Nem rosszabb lesz, más. Tehát az embernek egyszerűen képesnek kell lenni, tudni a mai viharos életben jól alkalmazkodni, és hát erre kéne megtanítani a gyerekeinket, erre kell megtanítanunk egymást. Ugye hát azért ma már hála Istennek pont a különböző internetes felületeknek, social platformoknak megvan az az áldásos hatása, hogy tudunk tanulni, de nem elég csak rájönni arra, hogy nem tudok jól kommunikálni, hanem azt gyakorolni is kell. Mert általában itt van egy nagy szakadék. Jön a felismerés, viszont nincs begyakorolva. Ugye, mert az, hogy én hatékonyan kommunikáljak, én egy kommunikációs szakember vagyok, több mint 2 évtizede ez a munkám, de elképesztő mennyiségű gyakorlás van, hogy én hatékonyan el tudjam mondani, hogy mit gondolok, illetve tudjak valakivel úgy beszélgetni, hogy ő azt érezze, hogy az neki hasznos, hogy velem beszélget. Uh-huh. Ezt meg kell tanulni, és be kell gyakorolni.
Elhangzott egészségügyi perceinkben Dudics Dénes addiktológiai szakemberrel beszélgetett a függőségekről. Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most pedig nézzük a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatos legfontosabb információkat. 2 új terelést építenek ki az M3-as autópályán a 13-as és a 22-es kilométer között, az M0-as autóúti csomópont és Mogyoród között a belső sáv zárása mellett. A Vásáros-Namény felé vezető oldalon az 50-es és 59-es kilométer között, a Kerekharaszt pihenőhely és a 60 kelet csomópont között szintén a belső sávot kerítik el a forgalom elől. szintén az M3-as autópályán Vásárosnamény felé, a Hajdúnánási pihenő előtt karbantartási munkákat végeznek. A 205-ös és 207-es kilométernél a belső sávot zárták le. Az M30-as autópályán a 33-as kilométernél, a Miskolc észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Szikszó térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 46-os és a 39-es kilométer között felújítási munkák folynak, ezért lezárták. A forgalom a szemközti oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A 3-as főúton Felső Zsolcánál a 191-es kilométernél felújítják az Arnóti körforgalmat és annak környékét. Mindkét oldalon sávlezárásra és útszűkületre készüljenek. Épül az M4-es autóút Törökszent Miklós és Kisújszállás közötti szakasza, ezért a 4-es főút Törökszent Miklósi elkerülő szakaszán a 120-as kilométernél megváltozott a forgalmi rend. A forgalmat átterelik a Törökszent Miklós kelet csomópont nemrégiben megépült szakaszára, valamint a közeli alsóbrendű utakra. A 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es kilométernél hídépítés, a 144-es kilométernél pedig közműépítés miatt zártak le egy sávot. Munkanapon jelzőrök irányítják a forgalmat. A 23-as főúton Tarna Leleszen a Szabadság utcai szakaszon csőtörés miatt félpályás útlezárást vezettek be. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban az útinform.hu adatai alapján. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most pedig nézzük az előttünk álló napok időjárását. Ma a köd várhatóan gyorsan feloszlik, ezt követően pedig a változó vastagságú fátyolfelhőzet, valamint a gomoly felhőképződés mellett több órás napsütésre számíthatunk. A gomoly felhőkből helyenként azonban zápor, zivatar kialakulhat. Késő délutántól délnyugat felől ismét egyre nagyobb területen záródik a felhőtakaró, és a késő esti órákban újabb csapadékzóna érkezése valószínű. Főként a Dunántúlon és a Délalföldön nagy területen megerősödik a délies irányú szél, amelyet a fertő környékén viharos lökések is kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul. Csütörtökön borult idő várható, majd napközben délnyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet, és kisüt a nap. Északkeleten maximum néhány, máshol több órás napsütés valószínű. Éjszaka egyre több felé, napközben egyre inkább csak északkeleten számíthatunk esőre, záporra. A csapadék zóna elvonulása után kevés helyen zápor, egy-egy zivatar előfordulhat. A délnyugati szél megerősödik, többfelé viharossá fokozódik. A minimum hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul, a hőmérséklet csúcsértéke általában 16 és 21, de északkeleten csak 12-15 fok között valószínű. Pénteken éjszakától újabb felhőtömbök érkeznek, napközben pedig borultságig növekszik a felhőzet. Legkésőbb a Tiszántúlon, ott még akár több órás napsütés is várható. Délelőttig a Dunántúlon, majd másutt is egyre több felé számíthatunk esőre, záporra. A déli délnyugati szél több helyen lesz erős. Hajnalban 3 és 10 fok közötti értékek várhatók. A csúcshőmérséklet az északnyugati tájakon csupán 10, délkeleten 20 fok közelében valószínű. Szombaton borult idő várható, majd napközben felszakadozik, az ország déli felén csökken is a felhőzet. Reggelig országszerte valószínű eső, napközben azonban fokozatosan megszűnik a csapadék. A délnyugati szél északnyugatira, északira fordul, és több helyen megerősödik. Hajnalban 4 és 11, délután 7 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk. Északkeleten lesz a hűvösebb, délen pedig az enyhébb idő. Vasárnap az ország délnyugati nyugati részén erősen felhős vagy borult, másutt változóan felhős lesz az ég. Délnyugaton-nyugaton nagyobb, északkelet felé haladva egyre kisebb eséllyel alakulhat ki eső vagy zápor. Az északi, északkeleti szél élénk, helyenként erős lesz. A minimum 0 és plusz 7 fok, a csúcsérték 7 és 15 fok között valószínű. meleg jellegű fronthatás várható, így az időjárás változásokra különösen érzékenyen reagálóknál meleg fronthatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség csökkenés, vérnyomás változás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. Jó hír, hogy a csapadékos időjárás hatására a pollenterhelés kismértékben lecsökken. A hét elején az esőzések hatására a legkorábban virágzó allergénfák virágporának koncentrációja várhatóan lecsökken. A ciprus és tiszafafélék, valamint az égervirágporának koncentrációja országosan magas, több helyen elérheti a nagyon magas szintet. A mogyoró, kőris és nyár pollen koncentrációja jellemzően közepes magas tartományban alakul. A szil és fűzé jellemzően alacsony közepes szintet érhet el. Alacsony koncentrációban jelen van még a juharvirágpora. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően alacsony. A korai fák pollennyire allergiásoknál felléphetnek allergiás tünetek, melyek elsősorban orfolyás, tüsszögés, illetve köhögés formájában jelentkezhetnek. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvosmeteorológiát és napi pollenjelentést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
A nap verse.
Boldog szomorú dal. Van már kenyerem, borom is van, van gyermekem és feleségem. Szívem minek is szomorítsam, van mindig elég eleségem, van kertem. A kertre rogyó fák suttogva hajolnak utamra, és benn a dió, mogyoró, mák terhétől öregbül a kamra. Van egyszerű jó takaróm is, telefonom, úti bőröndöm, van jó szívű jó takaróm is, s nem kell kegyekért könyörögnöm. Nem többet, az egykori kötkép részegi a ködnek, a könynek, ha néha magam köszönök még, már sokszor előre köszönnek. Van villanyom, izzik a villany, tárcám van, igaz színezüstből, tollam, ceruzám, vígan illan, szájamban öreg pipa füstöl, fürdő van, üdíteni testem, langy téj a beteg idegemnek, ha járok a bús Budapesten, nem tudnak egész idegennek. Mit eldalolok? Az a bánat könnyekbe borít, nem egy orcát, és énekes ifjú fiának vall engem a vén Magyarország. De néha megállok az éjjel, gyötrődve, halálba hanyatlón. Úgy ásom a kincset a mélyen, a kincset, a régit a padlón, mint lázbeteg, aki föleszmél, álmát hüvelyezve zavartan, kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam. Mert nincs meg a kincs, mire vágytam. A kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok itt e világban, s már nem vagyok otthon az égben.
Kosztolányi Dezső Boldog szomorú dal című versét Máté Gábor előadásában hallották. Kosztolányi Dezső 1885. március 29-én született Szabadkán. Édesapja a helyi gimnázium matematika-fizika szakos tanára, majd igazgatója volt. A Budapesti Egyetem bölcsészkarának magyar-német szakos hallgatójaként köt barátságot Babits Mihállyal, Juhász Gyulával, Olá Gáborral, Zalai Bélával. 1904-ben Bécsben tanul filozófiát, a következő évben hazatér, de egyetemi szakvizsgáját nem teszi le. Állást vállal a Budapesti Naplónál. 1908-ban a Hét, az Élet és az ekkor induló Nyugat munkatársa, 1910-ben a Petőfi Társaság tagja lesz. 1917-től az Esztendő szerkesztője, Hatvani Lajos, Karinti Frigyes, Tóth Árpád mellett. Alapító tagja a Vörös Marti Akadémiának. 30-ban a Kisfaludi Társaság tagjává és a Magyar Pen Klub elnökévé választják. 32-ben francia becsületrenddel tüntetik ki. A konzervatív írók támadására, hogy megmentse a budapesti nemzetközi kongresszust, lemond a Pen Klub elnökségéről. A találkozón az elnöki tanács tagjaként vesz részt. Kosztolányi 1936. november 3-án hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi műsorunk tartalmából. Szentszéki jelentés Ferenc pápa állapotáról. Stabilizálódott a javulása. A Szentatya részvédtáviratot küldött az argentínai áradások miatt. Imádkozik az áldozatokért. A pápai ház szónokának hétfői és keddi nagybőti elmélkedései az utolsó ítéletről és az első halálról, illetve az örök életről.
Hétfő esti jelentés Ferenc pápa állapotáról. Stabilizálódott a javulása. A Szentatya egészségi állapotában az orvosok állandósult javulást tapasztalnak, ezért feloldják a prognózist. A pápa jól reagál a terápiára, ami továbbra is kórházi környezetben kell folytatni. A pápa a római kúria lelki gyakorlatainak emlékedéseit videón követi. A hétfő esti jelentés szerint az előző napokban tapasztalt javulás állandósult, amit a vérvizsgálat, a klinikai állapot, továbbá a gyógyszeres terápiára adott jó válasz is megerősített. Ezen okok miatt az orvosok ma úgy döntöttek, hogy feloldják a prognózist. Tekintettel azonban a klinikai kép összetettségére és a beteg felvételkor látott jelentős fertőző állapotra még néhány napig kórházi környezetben kell folytatni a gyógyszeres terápiát. Ma hétfőn délelőtt a Szentatya videón követte a 6. pálteremben tartott lelki gyakorlatot, majd magához vette az eukarisztiát és a beteg részleg kápolnájában imádkozott. Délután videón ismét csatlakozott a kúria lelki gyakorlatához. A napot felváltva imádsággal és pihenéssel töltötte. Összességét tekintve tehát pozitív jelek mutatkoznak a gyógykezelés folyamán, amit azonban továbbra is óvatosan kell fogadni, mert a tüdőgyulladás még nem múlt el, és a klinikai kórkép továbbra is összetett, jól lehet közvetlen veszéllyel nem kell számolni.
A pápa részvéte az argentínai áradások miatt. Imádkozik az áldozatokért. Ferenc pápa a Gemelli klinikáról táviratot küldött Bahia Blanca érsekének, amiért a Buenos Aires-től 650 kilométerre fekvő várost pusztító áradás sújtotta, 16 halottat és 3 eltűntet hagyva maga után. A Szentatya közelségéről biztosítja az áldozatok családtagjait, támogatást kér a mentésben résztvevők számára. A Gemelli klinikáról, ahol február 14-e óta ápolják, Ferenc pápa táviratban fejezte ki fájdalmát az áradás miatt, mely szülővárosától nem messze pusztította hétvégén. Alfonso Aspiros Costa, Bahia Blanca érsekének címzett táviratában a Szentatya leírja, hogy szomorúan értesült a természeti katasztrófáról, ami emberéleteket követelt és anyagi károkat okozott. 16-an meghaltak, 3 személy eltűnt, köztük 2 kisgyermek. Ferenc pápa lelki közelségéről biztosítja az egész lakosságot. Imádkozik az Úrhoz, hogy adjon vigaszt mindazoknak, akik ebben a fájdalommal és bizonytalansággal teli pillanatokban szenvednek. Istentől kér támogatást azok számára, akik az eltűnteket keresik, illetve részt vesznek az elpusztult területek újjáépítésében. A pápa az irgalmas miasszonyunk oltalmába ajánlja a katasztrófa sújtotta embereket, és apostoli áldását küldi nekik. A Szentszék sajtóközpontjának tájékoztatása szerint a pápát már vasárnap reggel értesítették az áradásról, amely hazáját sújtotta, és ő gondolatban azonnal lelki közelségét fejezte ki az érintetteknek, valamint felajánlotta imáit értük. Az áradás Bahía Blanca és Serri városát sújtotta. Péntekről szombatra viradóan közel 400 mm eső hullott, ami az egyéves átlag csapadék mennyiségnek felel meg. A helyi hatóságok végzik a mentési munkálatokat, amit nagyon megnehezít az, hogy a két várost szinte teljesen elárasztotta a víz, utakat és házakat öntött el. A kórházakat evakuálni kellett, családok tucatjai kerestek menedéket a szükségszállásokon. A tömegközlekedést leállították, a repülőteret pedig lezárták. Még nem lehet megállapítani a természeti csapás okozta kár mennyiségét, egyelőre az alapvető szolgáltatások visszaállításán dolgoznak. A kormány rendőröket és katonákat vezényelt a városba a mentési munkálatokra, és mintegy 8,6 millió euró összegű támogatást hagyott jóvá a károk helyreállítására. Javier Milei, argentin elnök, háromnapos nemzeti gyászt rendelt el.
A pápai hálszónok az utolsó ítéletről és az első halálról. Feltárja a megélt életet. A római kúria vasárnap este kezdődött nagybőti lelki gyakorlatának hétfői napján Roberto Pasolini kapuciusatya, a pápai házszónoka az örök élet reménye alapgondolat jegyében délelőtt az utolsó ítéletről, délután pedig az első halálról emlékedett. Ferenc pápa Gemelli kórházban videón keresztül követte az emlékedéseket. A hatodik pál teremben a reggeli zsolozsmai imádság utáni lelki gyakorlatos emlékedésében a kapucinus szónok az utolsó ítélet célját értelmezte. A Máté evangélium 25. fejezetében elbeszélt és Michelangelo híres freskóján ábrázolt utolsó ítélet képét általában úgy értelmezik, mint felhívás a karitászra, a szeretet szolgálatra. A közelebbi elemzés azonban meglepő távlatot tár fel. Nem a hagyományos értelemben vett ítéletről van szó, hanem olyan kijelentésről, amely feltárja az egyes emberek által már megélt valóságot. Az Isten országába való bejutás kritériuma nem a vallási hovatartozás, hanem a legkisebb testvérek iránti konkrét szeretet, akiket az evangélium összességében Krisztus tanítványai képviselnek. A keresztények felelőssége tehát elsősorban nem az, hogy jót tegyenek, hanem az, hogy képessé tegyenek másokat a jótétre. Ezen túl a példázat felborítja az ítéletalkotás köznapi értelmét. Az igazak és a gonoszak egyaránt elcsodálkoznak a király szavain, ami annak a jele, hogy a bennük művelt jót ők természetes módon és öntudatlanul élték meg. Ez arra utal, hogy az örök élethez való hozzáférés nem az erkölcsi teljesítménytől függ, hanem attól a képességtől, hogy számítás nélkül szeretetben éljünk. A katolikus egyház katekizmusa szerint az idők végén Isten országa teljesen megnyilvánul, és az emberiséget és a világ mindenséget új égé és új földi alakítja át. Ez a reménység Krisztus ígéretében gyökerezik, aki arra hív minket, hogy már most ebben a távlatban éljünk, a teljesítéstől való aggodalom nélkül, mégis azzal a bizalommal, hogy maga Isten az, aki az ő képére és hasonlatosságára fogja átalakítani az emberségünket, a szeretet kezdettől fogva létező terve szerint. Jézus az örök életet nem egy távoli, jövőbeli valóságként hirdette meg, hanem olyan állapotként, amely már most elérhető azok számára, akik hallgatják az ő szavát és hisznek az atyában. Az evangélium meghív bennünket annak felismerésére, hogy az örök élet már elkezdődött, abban a módban nyilvánul meg, ahogyan élünk és szeretünk, ahogyan megnyílunk Isten átalakító jelenléte előtt. Az utolsó ítélet igazi meglepetése az lesz, hogy felfedezzük. Istennek nem voltak velünk szemben más elvárásai, mint hogy teljesen elismerjen bennünket gyermekeiként, akik már megmerítkeztünk az ő örökké valóságában. Zárta hétfő délelőtti emlékedését a pápai ház szónoka. Harmadik beszédében Pazolini kapucinus atya az első halálról elmélkedett. Miért fáradozunk annak a felismerésében, hogy az örök élet már elkezdődött? A Biblia azt sugallja, hogy az emberek kezdettől fogva érzéketlenek és ellenségesek Isten cselekedeteivel szemben. Az Ószövetség prófétái nyilvánvalóan feltárták, hogy az emberek képtelenek észrevenni az Isten által művelt új dolgokat, míg maga Jézus, észrevéve hallgatóinak értetlenségét, példázatokban beszélt. Nem azért, hogy leegyszerűsítse üzenetét, hanem azért, hogy rávilágítson az emberi szív keménységére, amely elzárkozik a teljes élet lehetősége elől. Az új szövetség ezt az állapotot egy paradox kijelentéssel írja le. Már halottak vagyunk, csak éppen nem vesszük észre. A halál valójában nem csak az élet végső eseménye, vagyis a biológiai halál, hanem olyan valóság, amelyet már most megtapasztalunk egy olyan belső bezártságunk keresztül, amely megakadályozza, hogy az életet érzékeljük, mint valami örökkévalót, amelyet Isten akar nekünk adni. A Teremtés könyve az érzékenységnek ezt az elvesztését meséli el azon keresztül, amit a hagyomány eredeti bűnnek nevez. Az ember ahelyett, hogy az életet ajándékként fogadna el, ellenőrizni igyekszik azt, túllépve az Isten által megszabott korláton. Az esemény nem a kígyó által ígért függetlenség, hanem a szégyen és a zavarodottság érzése. Ez az első, belső halál abban nyilvánul meg, hogy gyarlóságainkat folyamatosan képekkel, szerepekkel és sikerekkel próbáljuk elfedni, anélkül, hogy szembenéznénk a bennünk lakozó mély ürességgel. A Bibliában azonban úgy tűnik, hogy Istent nem zavarja meg ez az állapot. Első reakciója az, hogy megkeresi az embert és megkérdezi tőle, hol vagy? Ez arra utal, hogy a belső halál nem a vég, hanem az a pont, ahonnan elindulhat a megváltás útja. Ez a logika Káin és Ábel drámájában is megjelenik. Isten nem azért avatkozik be, hogy megakadályozza a testvérgyilkosságot, hanem hogy megvédje Káint a bűn saját értelmétől. Ez azt mutatja, hogy első halálunk nem elkerülhetetlen végzet, hanem lehetőség arra, hogy az örök életét, mint jelenbeli, nem csupán jövőbeli valóságot újra felfedezzük. Maga Jézus arra hív minket, hogy az élet tragédiáit a megtérés lehetőségeként, ne pedig a kárhozat jeleként olvassuk. Végül Isten belső halálunkra nem vereségként tekint, hanem egy új élet kiinduló pontjaként. Az örök élet igazi akadálya nem a biológiai halál, hanem az, hogy képtelenek vagyunk felismerni, hogy már elmerültünk egy olyan valóságban, amely túlmutat az időn, vagyis ha úgy döntünk, hogy bizalommal és Isten iránti nyitottsággal éljük meg azt, zárta hétfő délutáni emlékedését a pápai ház szónoka.
Pazolini atya, haldoklók vagyunk vagy élők, akik már elkezdték várni a feltámadást. A római kúriának tartott keddi elmélkedéseiben a kapucinus szónok tovább folytatta a gondolatmenetét az örök életről, amelyet Isten már halálunk előtt a jelenben nekünk akar ajándékozni, ha mi befogadjuk szent lelkét. A Biblia úgy írja le az ember történetét, mint az örök élet ígérete és a halál valósága közti feszültséget, kezdte kedd délelőtti elmélkedését Pazolini atya. Izrael hűségével és hűtlenségeivel megtestesíti ezt a harcot, örökké az ígéret földjét keresve. Szent Pál halálra váltként beszél az emberről, így létének ellentmondását fejezi ki. A proféták közül Ezékiel ezt az állapotot a kiszáradt csontok völgyével ábrázolja. Izrael olyan, mint egy szabad ég alatti temető, élettelen és reményvesztett. Isten megparancsolja a profétának, hogy beszéljen a csontoknak, amelyek újra összeállnak, hús kerül rájuk, de élettelenek maradnak, amíg a lélek rájuk nem fúj. Ez a látomás nem csak a száműzetésből való visszatérésre igaz, hanem az emberi létre is. gyakran anélkül létezünk, hogy valóban élnénk. Az elszáradt csontok az első halált, a belső halált jelképezik, ami a félelemben, a közönösségben, a reményvesztettségben jelenik meg. Ez történt Ádámmal és Évával is a bűnbeesés után. Testük élő volt, de elszakadt Istentől. Csak Isten lelke adhatja vissza nekünk a hiteles életet. Mindazonáltal létezik egy második halál is, amit gyakran örök kárhozatként értelmeznek, de lehet a biológiai halálnak is tekinteni. Aki már túljutott az első halálon, vagyis a félelmen, az önzésen és a kontroll illúzióján, ijedtség nélkül néz szembe a második halállal. Asszisi Szent Ferenc megénekli ezt a naphimnuszban, amikor dicséri azt, aki Istenben elfogadja a halált. A Jelenések könyve megállapítja, hogy aki győz, annak nem árt a második halál. Aki a hitben és a reményben él, az anélkül halad át a halálon, hogy összetörne alatta. Ezékiel látomása arra tanít minket, hogy a feltámadás már most megkezdődik. Isten nem várja meg a halálunkat azért, hogy nekünk ajándékozza az örök életet, hanem már a jelenben felkínálja azt, ha befogadjuk az ő lelkét. A valódi kérdés az, kiszáradt csontok akarunk maradni, vagy hagyjuk, hogy az igazi élet által megelevenedjünk. Kedd délutáni elmélkedésében a pápai ház szónoka a haldoklók vagy élők közötti választás kérdésével foglalkozott. Életünk igazi kihívása nem az, hogy átmenjünk a halálon, hanem hogy fölismerjük. Az örök élet már itt kezdődik. Gyakran azzal áltatjuk magunkat, hogy csak kétféle ember létezik, élő és halott. János evangéliuma Lázár feltámasztásával megkérdőjelezi ezt a felfogást. Az igazi halottak nem azok, akik már nem lélegeznek többé, hanem azok, akiket megbénít a félelem, a szégyen és a kontroll. A pólyával körültekert, ezért minden mozdulatában korlátozott Lázár jelképez minket, mindannyiunkat, amikor hagyjuk, hogy az elvárások és merev sablonok megfojtsanak minket, elveszítve a kapcsolatot saját benső szabadságunkkal. Márta és Mária testvérük halála láttán feltétlen hitüket fejezik ki. Uram, szólította meg Márta Jézust, ha itt lettél volna, nem halt volna meg testvérem. Ez a mentalitás egy olyan istenképet tükröz, akinek mindig közbe kellene lépnie, hogy megmentsen minket a fájdalomtól. De Jézus nem azért jött, hogy kiiktassa a szenvedést, hanem hogy átalakítsa azt. Én vagyok a feltámadás és az élet. Az igazi kérdés tehát nem az, hogy meghalunk-e, hanem hogy valóban élünk-e már, bízva Krisztusban és az ő szavában. Ez a kihívás jelenik meg a vérfolyásos asszony történetében is. A 12 éve beteg asszony megmeri érinteni Jézus köpenyét, hogy a gyógyulást keresse. Az ő állapota az egész emberiséget jelképezi. Gyógyírt keresünk, életet keresünk, de gyakran téves bálványokra bízzuk magunkat, melyek kiüresítenek minket. Csak a Krisztussal való kapcsolat hozhatja el a valódi gyógyulást, ami nem csak testi, hanem benső gyógyulás. A ráhagyatkozás és az elfogadottság érzésének képessége. Jézus azt mondja neki, leányom, hited meggyógyított, megmutatva, hogy az üdvösség nem Isten külső beavatkozása, hanem abban a képességben fejeződik ki, hogy meg tudunk nyílni jelenléte előtt. Ugyanez igaz a gyónásra és minden kiengesztelődési tapasztalásra. Nem elég egy formális cselekedet. Szükséges, hogy szívünk újra fölfedezze a bizalmat egy olyan Istenben, aki azt akarja, hogy mind valóban élők legyünk. Lázár jele és a vérfolyásos asszony gyógyulása egy gyökeres kérdést tesz föl nekünk. Haldoklók vagyunk, akik a véget várják, vagy élők, akik már elkezdték megtapasztalni a feltámadást. Az örök élet nem csupán egy jövőbeli jutalom, hanem olyan valóság, amit már most választhatunk, szabadon, reménnyel és Istenben bízva, aki a teljességre hív minket, zárta kedd délutáni nagybőti elmélkedését a pápai ház szónoka. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Az égbolt benned ölel át. Rám talált az Isten, és ragyogott a szívem. Örömöm csillagokban járt. Benned bízom, Isten, így lett az életem, és az út végén mosolyod vár, add tovább a szíved, és add oda a lelked. Ha másnak is szüksége van rád, mosolyogva kelsz fel, bár tudod, hogy nehéz nap vár rád. A legtöbb, amit adhatsz, nem csak adhatsz, kaphatsz, és mindenki mosolyodra vár. Benne bízom, Istenem, tiéd lett az életem, és az út végén mosolyod vár, add tovább a szíved, és add oda a lelked. Másnak is szüksége van rá.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Thank you. Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Jónás próféta történetének felidézése a nagybőti időszakban a bűnbánat fontosságára emlékeztet bennünket. Jónás azt a feladatot kapta Istentől, hogy a bűnös város Ninive lakóinak hirdesse a közelgő isteni ítéletet. A város lakói felfigyeltek a prófétai szóra, bűnbánatot tartottak, és így elkerülték az őket fenyegető isteni büntetést. A niniveiek példája jól mutatja, hogy mindenféle változást az embernek önmagán kell elkezdenie. Az igazságtalanság, a szegénység, az egyenlőtlenség számos formája megtapasztalható napjaink társadalmában. Aki azt ígéri, hogy a politikai hatalom megváltoztatásával megszűnnek majd az igazságtalanságok, és mindenkinek az élete jobbra fog fordulni, az hamis ígéreteket tesz. Aki azt várja, hogy egyik vagy másik politikai erő megoldja majd a problémákat, felszámolja a szegénységet, és minden tekintetben érvényre juttatja az igazságosságot, az hamis reményeket táplál önmagában. Aki a külső körülményektől várja a felemelkedést, az csalódni fog. Ha azt szeretnénk, hogy jobbra forduljon a világ, akkor a változást magunkon kell elkezdenünk. Mindenkinek önmagán. A vallásos ember ezt bűntudatnak nevezi, amelyhez kapcsolódnak a jó elhatározások és cselekedetek. A változást azonban legfeljebb önmagunk esetében sürgessük, másokkal legyünk türelmesek.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram 60-as, 122-es, végül pedig az Éneklőegyház énekes könyv 69-es számú éneke csendül fel. És még egyszer az énekek sorrendben. A Szent vagy Uram 60-as, 122-es, végül pedig az Éneklőegyház énekes könyv 69-es számú éneke hangzik el. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.
hogyha hozzád járulunk, szeretnénk.